Szeretettel köszöntelek benneteket, akkor messziről és távolról és közelről is. Örülünk, hogy itt vagytok. Először is akkor két vallomással kezdem a történetet. Egyik az az, hogy, hogy amikor megcsináltuk a beosztást, akkor három alkalom nem volt igehirdető, mert hát augusztus közepe az nem olyan egyszerű, és úgy alakult. Úgyhogy most akkor háromszor családtagot fogtok hallgatni. Ugye múlt héten Zozót, most engem, jövő héten meg a névrokonomat, aki mellette a rokonom is. Úgyhogy ez lesz most egy kis ilyen családi alkalom lesz. Ennek ez az oka. A másik vallomás pedig az, hogy most a jelenésekről fogunk beszélni, és azt fogjuk nézegetni. A jelenések az hozzám nem esik olyan közel. De most volt a Fiatalok Jézusért tábor, és ott a Varga Dani tartott előadásokat, és a Varga Dani eléggé beleásta magát ebbe a kérdéskörbe, és akkor vele is beszélgettünk, meg úgy nézegettem egy kicsit, meg és kedvet kaptam ahhoz, hogy akkor kezdjek el foglalkozni a jelenésekkel, és kaptam tőle anyagot is, és elkezdtem nézegetni a jelenések könyvét. Miért nehéz, vagy miért nem annyira esik közel mondjuk hozzám például, akkor beszéljek egyes szám első szemében a jelenések könyve. Egyszerűen nehéz olyan könyvet magadénak érezni, amiben mindig lesznek olyan részek, amit nem értesz. Nem? Jelenések könyve az való ilyen, tehát lehet azt mondani, hogy mi azt jól értjük elejétől a végig, azért biztos tudunk olyan részeket, ahol legalábbis két adventistát leültetünk egymás mellé, és másképp fogják látni. Ennél mondjuk lényegesen egyszerűbb mondjuk a János evangélium, nem? Ott egy evangélium eseménysor, még bár az evangéliumok közül a János evangélium egy nehezebb könyv, de akkor is az is még egyszerűbb. Tehát ez egy kicsit számomra, mint ugye fizikus, ez pláne egy kicsit problémás is, hogyha ha az ember olyannal foglalkozik, mert nem ért. Viszont elkezdtem a jelenések könyvével foglalkozni, és az elején egyből találtam egy nagyon jó részt, amit szeretnék megosztani veletek. Nem is gondoltam, hogy ilyen töményen és ilyen jól kezdődik a jelenések könyve, még el nem olvastam. Nem is sötét rész lesz, amivel foglalkozunk, egy kis világos rész, de ki fogja tölteni az időt. Olvassuk el a jelenések könyvet, vegyük elő a Bibliát mindenki, és jelenések könyve első fejezet, első 8 versét olvassuk el, és abból fogunk foglalkozni kettővel. Gyakorlatilag hárommal. Tehát jelenések könyve első fejezet, első 8 vers. Úgy kezdődik, hogy a Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, minek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén az ő angyala által megjelenti az ő szolgájának, Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Isten és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki vala, és aki eljövendő, és a hét lélektől, amely az ő királyi széke előtt van. És a Jézus Krisztustól, aki a hű bizonyság, tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket, amely bűneinkből az ő vére által. És tett minket királyokká és papukká az ő Istenének, Atyának. Annak dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. Amen. Íme eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége, úgy van, ámen. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, ezt mondja az Úr, aki van, aki vala, aki eljövendő, a mindenható. Jó, eddig az első 8 vers. Evetlenben a 4-5-6-tal foglalkozunk, elsősorban az 5-6-tal majd. Itt van három darab hármas egymás után. Az első hármas az három személy, a második három az három tulajdonság, a harmadik három pedig három cselekedet. És akkor ezt a hármas nézzük meg. Az első három kevésbé, mondjuk úgy, hogy fajsúlyos számunkra. Melyik az a három személy? Kicsit kevesebben vagyunk, lehet beszélgetni jobban, kicsit jobban hozzá tudtok szólni, hozzá tudtok tenni. Tehát van itt három személy az elején. Ugye Jánost hagyjuk ki, tehát ott a kettős pont után. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki vala és aki eljövendő, és a hét lélektől, amely az ő királyi széke előtt van, és Jézus Krisztustól. Melyik a három személy?
Isten.
Isten. Szent lélek, ugye hét lélek, Jézus. Jó? Tehát itt benne van a Szent Háromság. Tehát mind a három isteni személy az üdvözli a hét gyülekezetet. Ennyi a jelentősége most ennek a résznek. Most nézzük a utána következő rész, izgatott fel engem. Ugye itt van Jézus Krisztus bemutatása. Jézus Krisztusnak bemutatja három tulajdonságát, aztán bemutatja három cselekedetét, és utána hozzátesz valamit, amit mi teszünk Jézussal kapcsolatban. És hát az az izgalmas, hogy most miért pont ezt a három? Ugye miről szól a Jelenések könyve? A Jelenések könyve mégis a végidőről szól, tehát a végidei néphez szól. Tehát gyakorlatilag minket készít fel arra, hogy a végidei eseményeket, Jézus eljövetelét azt megérjük és arra fölkészüljünk. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen tulajdonságait mutatja itt be János. Ezek a tulajdonságok fontosak lehetnek számunkra azért, hogy föl tudjunk készülni a végidei eseményekre. Most nézzük, mit mond. Azt mondja, hogy Jézus Krisztustól melyik az első tulajdonság? Tanúbizonyság. Miről tesz tanúbizonyságot Jézus? Mi az, hogy tanú? Ugye tanú az az, aki látott valamit, és bemutatja. Tehát nem saját magától mondja, hanem valamit látott, és arról tanúbizonyság. Tehát azt a eseményt leírja, vagy azt elmondja. Egyébként itt a görögben a mártír szó szerepel, ezt nem akarom túlragozni.
Tehát ugye a halottak közül az első.
Az következő.
Ja, csak hogy ugye arról tesz tanúbizonyságot, hogy van föltámadás.
Nem.
Arról,
hát lehet. Szóval az egy része maximum a tanúbizonyság. Ugye legalább három dologról tanúbizonyságot tesz. A egyik ugye az, hogy hát magáról Istenről, ebben benne van az Isten beszéde, Isten tanítása is, tehát az Atyáról. Amikor én nézegettem Jézus születő útat, az egyik ilyen nagy tanítás számomra az volt a Jézus születő útban, amikor általában sok mindent, a Jézus születő útat, ezt mindenkinek csak tanácsolni, hogy tudom, hogy olvasgassa akár többször, és pláne úgy, hogy kijegyzetelget és beszélget is róla, nagyon sok minden van benne abban a kis könyvecskében. Egyik ilyen tanítás az volt, hogy Ellen White azt mondja, hogy Jézus eljövetelének az egyik fő célja, nem maga a keresség is nyilván egy nagyon fontos cél, de a legfontosabb célot Ellen White, amit mond, hogy bemutassa az Atyát. Hogy hogyan viselkedne az Atya, milyen az Atyának a hozzáállása a világhoz, mert ugye végig is azért vagyunk a Földön, hogy ezt letükrözzük. És hogyha ezt ő bemutatta, akkor ezzel nekünk egy mintát adott, és ez a minta lesz talán a legfontosabb az életünkben. Ugye maga a keresztény nyilván nagyon fontos, de az ugye valahol az elfogadásnál meg a végén, a végítéletnél lesz fontos, közben pedig az lesz a fontos, hogy Jézuson keresztül megkapjuk azt a tanítást, mint egyéb beszédben, egyéb cselekedeteink keresztül, hogy hogyan viselkedjünk a hétköznapokban. Jó, tehát az egyik, amiről itt tanúságot tesz, az az Atyáról, egy-egy igét is kiírtam, hogy nekem higgyétek el, hanem legyetek bérebeliek, és akkor lapozzuk is. János 14.9 például, az ugye azt mondja, hogy itt ugye a beszélgetés Tamással, ugye azt mondja Jézus neki, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az Atyát. Mi módon mondod azért, mutasd meg nékünk az Atyát. Tehát ő bemutatta az Atyát, és ez volt egyik fő célja. Ugye ugyanez mondjuk megint János evangéliumából az 1.18. Azt mondja János 1.18. Az Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. Tehát mindenképpen Jézusnak ez volt az egyik, amiről ő tanúbizonyságot tett. Nyilván egy másikról is tanúbizonyságot tesz. Az, amit hát erről tesz az egész Jelenések könyve tanúbizonyságot, a Jelenések 1-1, ugye azt mondja, hogy Jézus Krisztus kijelentése, tehát amit hallott az Atyától, tehát a végidei eseményekről is tanúbizonyságot tesz, ugye ez erről szól a Jelenések könyve. A harmadik, ami nekünk nem annyira kellemes, az pedig az, hogy hát a gyülekezetekről is tanúbizonyságot tesz. Ha megnézitek, a minden gyüleketi levélben az van, hogy tudom a te dolgaidat. Igaz? Tehát Jézus az tud minket, ismer minket, tehát ezt is bemutatja. Most nekünk, ami fontos, úgy gondolom, az első. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy miért pont ezt a tulajdonságát mutatja itt be János, azért, mert Jézus tanúbizonyságot tesz az Istenről, aki ennek a viselkedés, akinek a jelleme minta kell, hogy legyen számunkra itt a földi életben. Akkor nézzük meg a második tulajdonságát. Jól, kidolgoztok.
Hallottak közel az elsőszülött.
Így van. Miért hívja elsőszülöttnek? Ki volt az első halott, aki föltámadt, akiről tudunk?
Lázár.
Tessék?
Mózes.
Igen?
Lázár.
Mózes.
Én egy csomó volt Ószövetségben.
Mózes minimum.
Illés, Mózes,
Mózes, igen, ez. Lász, igen.
Mózes, Illés.
Illés nem halt meg, de mondjuk Elizeus teteme föltámasztott halottat. Énokot elragadták. De mindegy, lényeg az, hogy van egy jó pár, hát ugye Jézus is támasztott halottat, ezt mondtátok Lázár, tehát nem ő volt az első. Miért mondja azt, hogy halottak közül elsőszülött?
Azért, mert azok, akiket feltámasztottak, konkrétek, azok újra meghaltak és most alszanak, viszont Jézus azzal a feltámadással támad fel, amivel majd a halál után az örök létre fogunk feltámadni. Tehát, hogy abból már nem lesz.
Kivéve
Mózes. Kivéve.
De hát ha...
Jó a logika, de nem jó.
Ha úgy veszed, hogy elsőszülött, Jézus de. Volt a legidősebb. Mert ő volt legkorábbi.
A megváltottak közül.
Szóval itt olvasgattam egy pár dolgot, mindenképpen a jelentőségében, tehát mert mindenki Jézusra nézve tudott föltámadni. Tehát Jézus volt az, aki megadta az alapot a föltámadáshoz, tehát ő volt az, aki miatt Mózes is föltámadhatott, aki miatt a többiek is föltámadhattak. Ilyen értelme, tehát jelentőségében, a súlyában volt ő mindenképp első. Tehát ez ad alapot a többi föltámadásra. Most miért jelentős ez nekünk?
Ez...
Mondjad? Ne haragudj!
Hát a nagyságára Mózes.
Mire gondolsz?
Hát, mert Isten is ember.
Igen, tehát végülis ugyanaz, tehát hogyha az ő föltámadása az, aminek alapján föl tudott támadni Mózes, aminek alapján el tudott ragadtatni Énok, és nem látott halált, stb. Ugye nekünk most ez azért is fontos, itt van például az 1 Korintus 15, ott csak a 17-est olvasom, de az egész szakasz gyakorlatilag erről szól, a 14-es és 17-es is, hogy ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Egy nagyon erős kifejezés. Tehát mi van, hogyha Krisztusnak a föltámadása nincs a hitünknek a középpontjában, nem hisszük azt, hogy mi is, amikor meghalunk, akkor egy alvásnak leszünk a részese, és utána Jézus vár minket. Nem hisszük azt, hogyha elvesztettünk egy szerettünket, akkor ő vele még találkozni fogunk valahol, hogyha őt hitben vesztettük el, nem? Akkor valahol teljesen kiürül a hitünk, akkor nincs alapja a hitünknek, akkor egy üres valamiben élünk, ami bármikor megborul, és bármikor, nem is tudom, mint a szél úgy elfújja a pejvát, úgy elmegy a hitünk is. Tehát nekünk ez nagyon erősen be kell, hogy gyökerezve legyünk a hitünknek a közepébe. Egyébként hát Pál nagyon erős kifejezést használ, hogyha nem hiszünk Krisztus föltámadásába, akkor hiába való a hitünk. Tehát ezt a szót használja, és teljesen igaza van.
Megváltunk szóval, a halálból.
Tessék?
Megváltunk a halálból.
Igen. Enélkül úgy átmenetében nem is tudom a gyöngécske. Tehát az első tulajdonság bemutatja azt, hogy hogyan éljünk, abban segít. A második az pedig egy reménységet ad, hogy akkor mi legyen a hitünk. Mi a harmadik tulajdonsága? Küzdjetek! Aladár! Küzdeni? Semmi gond. Hölgyek, lehet nézni. Ugye itt volt, tehát a hű tanúbizonyság halottak közül elsőszülött, ott van a következő. Abszolút, most ez a harmadik tulajdonság, nem tudod. Mire alapozik mondjuk a misszió munkánk, nem? Hogy kezdődik a Máté 28:18? Hatalom menjen és a föld is. Ez az alapja annak, hogy te elmenjél, nem? Mert én vagyok az, aki téged, nem is tudom, gardíroztalak, és és én úgy tudlak téged küldeni, úgy tudlak téged neked azt a lehetőséget, azt a körülményeket teremteni, mert nékem adatott minden hatalom menjen és a Földön. Hát én vagyok az, aki valahol a keresztény bizonyságtételnek a alapját ezzel megteremtett. Szóval valahogy, ha megnézzük ezt a három, nyilván az, hogy ő a király, mindennek a fejedelme, ezt tudjuk, és amikor a Filippi levélben is ott van, hogy mindentért megharoljon, Filippi 2, azt hiszem 9. vers, tehát a végidőben ezt mindenki el fogja ismerni majd, hogy Jézus a helyesen cselekedett, és hogy ő a mindeneknek az ura. Tehát, hogy végignézzük ez a három tulajdonságot, az első tulajdonság ugye a tanúbizonyság, ez gyakorlatilag az életünket elrendezi, hogyha ezt komolyan vesszük. A második tulajdonság az a reménységünknek az alapja, a harmadik tulajdonsága pedig a munkánknak az alapja, nem? Erőt ad a mindennapokban, nem? Hogy egy Jézusra támaszkodhatsz, nem egy akárkire, nem a Putyinban bízol, vagy akárkiben, hanem Jézusban bízol, nem? Aki a mindenféle a királyok, a föld királyainak a fejedelme, tehát mindenek fölött áll. Amikor mész misszió munkára, nem? Hát ez ad neked erőt, nem? Hogy teljesen mindegy, hogy mi történik. Ezt Jézus eldöntötte, jól döntött, tehát most mindegy, hogy elutasítanak, elfogadnak, ez így kellett lennie, mert ő így gondolta, és pont. És akkor mész tovább, és jön a következő, és előbb-utóbb ott lesz valahol az öröm és az eredmény. Akkor megyünk az utcán, ilyen fiatalok Jézusért távolról, mindig elmondom a gyerekeknek, hogy hát mész 10 házhoz, most nem kopogtatunk, de kopogtatunk, akkor pláne ilyen. Ha bedobod a szórólapot, akkor egy másik történet van. Ha kopogtatsz, akkor az van, hogy mész 10 házhoz, és 10 házból 8-ban el fognak utasítani, ez a normál. Hogyha Magyarországon, mondjuk Budapesten egy városi közegben néz. De az a 2, és lehet, hogy az utolsó 2 lesz, messze megéri azt a 8 elutasítást, nem? És ez az erő benne, és aztán találkozol valakivel, és látod, hogy benne munkálkodik Krisztus, és akkor egészen más a megítélése annak, hogy milyen elutasításokban részesültél. Tehát mindenképpen övé a minden hatalom, és ez az, ami a misszió munkát eredményessé teszi, vagy a misszió munkának az alapja. Nézzük tovább. Tehát ez volt a három tulajdonsága, mi a három cselekedete. Megint ti jöttök. Szeretet minket. Most a szeretet az egy külön téma. Most egy Jézus szeretett minket. Én ebből azt emelném ki, nekem ugye a szeretet az, mondjuk az, hogy szeret minket, az úgy gondolom nem kell különösebben alapoz. Isten a szeretet, stb. Az az igazi szeretet, hogyha valaki életét adta a barátaiért, stb. Tehát ezt a igaz nagyon erősen kihangsúlyozza. Most, hogyha belegondolunk a szeretetben, ugye ott van, hogy nekem a szeretetben mindig úgy definiálom, 4 tulajdonságot definálok a szeretethez. Tehát a szeretet az cselekvő, a szeretet az tudatos, a szeretet az a másiknak a fejlődését fogja szolgálni, és a szeretet, hogyha gyakoroljuk, akkor az én fejlődésemet is szolgálja emberek között. Most, amikor Jézus szeret minket, akkor mit kell neki csinálni a legelőször, hogy egyáltalán az én fejlődésemet tudja szolgálni? Legelőször meg kell ismerjen téged.
Meg kell engedni.
Először is, hát oké, neked el kell hívni, de ahhoz, hogy téged fejlesztem, vagy a te javadat tudja szolgálni, ahhoz mindenképpen meg kell ismerni téged, nem? Tehát tudnia kell a dolgaidról. Ez így van. Oké. Na de ez egy gyönyörű dolog, nem? Hogy a világ ura az kíváncsi rád, nem? Érdeklődik irántad. Tudni akarja, hogy te mit akarsz, mit csinálsz, miért létezel, mi az, ami fontos neked, mi az, ami fáj. Ugye mindenki egyéni, tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor most egy séma megoldás mindenkinek a megoldása, mindenkire másként. Van egy nagyon szép szöveg, például ugye tudja, nem kérdés, de akkor is. Ez egy nagy érzés, nem? Legalábbis nekem az. A János Evangélium második fejezetnek a végén van, a 24-25, ugye azt írja János Evangélium második fejezet 24-25. verse, maga azonban Jézus nem bízza valamagát reájuk, amiatt, hogy ismeri mindnyájukat. Mivel nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. Tehát ő tudja, hogy mi van benned, de ez ugye neki azért egy döntés, hogy ő akarja is tudni azt, hogy most mi van benned, és szeretné tudni, mert ezen keresztül tud téged segíteni, nem? Mert hát az, hogy szeret, az azt jelenti, hogy cselekvő módon viszonyul hozzád, ismer téged, és akarja azt, hogy fejlődjél, nem? Tehát ez, amit János először kiemelt, hogy szeret minket, mi a második?
Megmosott
minket a mi bűneinktől az ő vére által. Ezt én úgy szoktam lefordítani, ez a demost állapot, nem? Tehát ez a Batnau, így hallgattunk róla egyszer egy prédikációt. A parázna asszony hagyhozza meg a példát, megmosott minket bűneinkből. Most mitől fontos ez? Ugye te vagy valahol, képzeljük fel a parázna asszony, nyugodtan bele tehetjük a helyünkbe magunkat. Parázna asszony az ott állt, nem? És nem szólt semmit. Tehát nem mondta azt, hogy bocs, nárógyetek, ez nem jogos, amit csináltok, nem sikítozott, nem kiabált. Ő ott állt, mert pontosan tudta azt, hogy amit vele csinálnak, az rendben van, sajnos. Amit csináltatnak, ez a következménye, nem? Mi is tudunk ott állni, és tudjuk azt mondani, hogy gyerekek, ami most történik velünk, az lehet, hogy csúnya dolog, de ez teljesen rendben van, mert butaságokat csináltam előtte, nem? Viszont mi volt a parázna asszonnyal azután, hogy Jézussal találkozott, nem? És a kerességünk után, vagy egyáltalán Jézussal találkozom. És képzeljétek el azt a helyzetet, ez egy fiktív helyzet, de azért nagyon igei, hogy másnap találkozik a parázna asszony egy emberrel, aki meg akarta kövezni. Nem? Akkor most mehet oda, és azt mondhatja, jó, akkor most én megint elviszlek, és megint megkövezlek, mert hát tegnap nem jött össze, de akkor ma próbáljuk meg még egyszer. Ugye nyilván neki sincs igazán erkölcsi tartás, hogy ezt megtegye, de az asszony is mondhat valamit, hogy őt most már ne vigyék, most már kiabálhat és sikítozhat. Mert mondhatja azt, hogy nézd, tegnap én tényleg parázna voltam, és tényleg a belsőm is kívánta azt, hogy félrelépjek, nem? De most találkoztam Jézussal, és most utálom ezt a dolgot, és nem szeretnék félrelépni, és most egy egész más életet akarok élni, úgyhogy engem most ne vigyél, és ne kövezd meg. Mert most már egy más ember vagyok, de most már egy más ember vagyok, most már keresztény vagyok, most már találkoztam Jézussal. Szóval valahol ez benne van ebben a megmosodban, mert megmosott előtt koszos vagy, tehát úgy hozzád tartozik a kosz, nem? A megmosás után egy más ember leszel, tiszta leszel. Tehát egy másképp fogsz te is magadra nézni, meg a környezetet is magadra nézni. Jó? Tehát ugye itt vagyunk már akkor, hogy Jézus szeret minket, tehát meg akar ismerni minket, ő tudatosan szeretné azt, hogy mások legyünk, megmos minket, ezzel megadja a lehetőséget arra, hogy azt mondjuk, hogy de most mi már más emberek vagyunk, és másképp nézzük, tehát másképp nézünk saját magunkra, és a környezetünk is másképp tudjon másunk ránk tekinteni. Engem leginkább még az utolsó izgatott fel. Nézzük meg, mi a harmadik cselekedete. Ugye meg vagyunk ott, hogy szeretett minket, meg vagyunk ott, hogy megmosott minket. Mi a harmadik cselekedet? Tessék?
Királyokká és papokká.
Egész végig olvassátok. Ott még egy kis szöveg van a végén. Tett minket királyokká és papokká.
Az ő Istenének és atyának.
Így van, addig. Jó? Az ő Istenének és atyának. Nem akármilyen királyokká és nem akármilyen papokká tett, hanem az ő Istenének és atyának tett királyokká és papokká. Most gondoljunk bele, hogy hát elég egyszerű. Mi a király? Nem? Mit csinál egy király? Mi a dolga? Uralkodik, igen. Egyébként csomó ige van ilyenre, hogy a királyság, vagy nem is tudom, a uralkodás. Igen. Így van. Például a 3.21, ugye jelenésekben, az utolsó verse 7 gyülekezetnek a végén. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem. Tehát, hogy ott is az uralkodás képe, akkor az ítélkezés képe, a jelenések 24. Ugye azt mondja, hogy jelenések 24 a végén, és láték királyi széket, és leülnek azokra, és adaték nékik ítélettétel. Ugye, tehát akkor a Bibliának a legeleje, ott van a 1.28. Ugye azt mondja, hogy és megáldá Isten őket, és mondanékik, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, madarain és a földön csúszomászó mindenféle állatokon. Na ja, ezt most nekünk mondja, tehát az uralkodás az végül az egész Bibliában úgy végighúzódik, hogy azt csinál. De mit csinál egy uralkodó? Azt mondja, hogy ítélkezik, uralkodik, stb. Szóval valahol mindig a jó király, rossz király, igaz, amikor belegondoltok a történelembe, de meg még Néró például uralkodásának elején jó király volt, uralkodásának végén rossz király, és ez úgy nyomat is hagy. Tehát az uralkodónak borzasztó nagy felelőssége van, nem? Tehát nagyon nagy a befolyás, amivel van hatalma, és nagyon nagy a felelősség, és ezzel, hogy most mit csinál, és hogyan uralkodik, hogyan végzi a dolgát. Ferenc úgy följegyzik, hogy folyamatosan életének vége az másik történet, de nagyon lelkiismeretes uralkodó, nagyon sokat dolgozott, nagyon sokat, tehát ő próbálta kézben tartani a birodalmának az ügyeit, és sokat tett érte. Most ezt, amikor magunkra vonatkozunk, most mit tudunk uralkodni? Magunkon az a legnehezebb, igen. Az önismeret és az Isten ismeret a két nagy kihívásunk. Ott van a talentumok például, hát érdemes elolvasni Ellen White-tól a Krisztus példát egy című könyvből. Nagyon sok minden van ránk bízva, nem? Nagyon sok minden. Tehát itt vagyunk, van általában fedélefejünk fölött, tehát anyagiaink vannak. Mindig mondjuk, hogy kevés, de menjünk el egyszer Afrikába, és rájövünk, hogy elég sok van. Tehát ez mindig egy viszonyítási alap. Vannak emberek ránk bízva, nem? Itt vagyunk a gyülekezetbe, egymásra befolyást fogunk gyakorolni. Tehát egy csomó... Tessék? Család, abszolút. Környezetünk is mindenképpen. Tehát mindenképpen van egy befolyási körünk most is, nem? És most Jézus, hogyha belegondolsz ebbe, érdekes az, hogy és tett minket. Múlt időben van. Nem jövő időben, múlt időben van. Tehát nem arról szól, hogy majd a mennyben tenni fog minket királyokká és papokká. Azt, hogy most tesz minket királyokká. Tehát valahol azt bízza rád, hogy bemutasd azt, hogy most milyen egy jó király, ha lehet így mondani. Ugye biblikusan. Azért hangsúlyozom ezt, hogy az ő Istenének és az Atyának, tehát nem úgy általában király, hanem olyan király, hogy az Istenének és az Atyának király, olyan király szeretne téged tenni. Aki bemutatja a környezetének, hogy hogyan uralkodik, milyen befolyás gyakorol, és ezt felelősség teljesen teszi. Akartál vele?
A Jelenések 26-ban írja, hogy
mond.
Tesznek Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele ezer esztendeig.
Igen, ez már ott a mennyben, de ez viszont már itt a Földön. Nézzük meg akkor tehát mindenképpen, amikor királyságról beszélünk, akkor az mindenképpen egy befolyást, egy hatalmat jelent, amit úgy gondoljuk, hogy nincs, de van. Ifjaknak is van. Felejtsétek el, hogy nincs. És ugyanez egy felelősséget jelent. Ifjaknak is van felelősség, azt is felejtsétek el, hogy nincs. Nézzük meg a másik lábát a dolognak, másik oldalát. Ugye azt írja, hogy papukká. És a papokhoz én mindig a Malakiás 2:7 jut eszembe, hogy bármikor ránézek egy lelkészre, vagy bárkire, aki mondjuk ezt hivatásszerűen űzi, akkor mindig ez a Malakiás 2:7 jut eszembe. Ugye azt írja, mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mert ő a seregek urának követelő. Ez a szájából törvényt várnak. Igaz? Ez a felelőssége a papnak. Ezt ugye rád is mondja. Tehát azt mondja, hogy amikor te megnyitod a szádat, akkor az jöjjön ki belőle, ami gyakorlatilag törvénynek minősül. Tehát abban a helyzetben ez egy jó hozzászólás lesz, egy jó irány, egy jó dolgot fogsz mondani, egy jó iránymutatást tudsz adni. Igaz? Ezt mondja, hogy ő tesz minket papokká, a pap ugye ezt teszi, tehát végülis valahol ez az elvárás felénk szemben, ugye ilyenkor mindig eszünkbe jut a visszautalás, hogy megmosod minket a bűneinkből, amikor ezt is elrontjuk, akkor mindig visszatérünk a megmosáshoz, mert sűrűn szükség van ránk, de valahol ez amit Jézus úgy alapjaiban szeretne, hogy mi, amikor megnyitjuk a szánkat, akkor abból egy olyan szó, egy olyan mondat, egy olyan gondolat jöjjön ki, ami helyén való, ami ott ül, nem? Az aranyalma ezüstányéron. Igaz? Tehát, hogy valami ilyesmi jöjjön ki belőlünk. Tehát akkor nézzük végig még egyszer ezt a hatot, és utána menjünk a hetedik dologra és a zárásra. Tehát ugye azt mondja, hogy hű tanú bizonyság, tehát bemutatja azt, hogy hogyan éljünk, igaz? Azt mondja, hogy ő a halottak közül elsőszülött, tehát egy reményt ad az életünknek, így van. Azt mondja itt Jézus, hogy ő a királyának föld királyának fejedelme, tehát hatalommal bír, ezt a hatalmat ugye nekünk is adja akkor, amikor az ő nevében eljárunk és dolgozunk. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos, ez a három tulajdonság számunkra. Mit tesz? Ugye szeret minket, tehát szeretne minket fejleszteni, szeretne minket megismerni. Azt teszi ugye, hogy megmos minket, ami bűneinkből lehetőséget ad nekünk az új életre, ha lehet így mondani, és ez többször is megmos, még ezt is bevállalja. És hát ugye királyokká és papokká szeretne minket tenni az ő, tehát a magának, az Istennek és az ő atyának. Tehát mindenképp egy felelősséget akar ránk bízni, egy felelősségteljes viselkedést, egy felelősségteljes gazdálkodást az életünkben, javainkban, stb. Tudásunkkal, hova fejlődünk. Na most, hogy ezt így végig gondoljuk, hogy ezt akarja a király, ezt akarja Jézus, ez, tehát így néz ki ő, és ez amit ő cselekedni akar, akkor menjünk az utolsóra, és akkor él igazán az utolsó gondolat. Itt a kettős pont után ugye azt mondja, hogy annak dicsőség, hatalom mindörökkön örökké, nem? Ha így belegondolunk, akkor tényleg azt tudjuk mondani, hogy ha ilyen Isten, és ezt teszi az Isten, akkor az, annak tényleg szívből tudom mondani, hogy annak hatalom és dicsőség örökkön örökké, ámen. Így van. Nekünk is ez a fontos kérdésünk, nagyon sűrűn, nem is tudom, egyik G-Vice-n hallgattam, de nagyon sűrűn úgy visszajön ez a gondolat, hogy találkozom is emberekkel, és akkor beszélgetek velük, és hát elmondja, hogy ő hogy gondolkozik Istenről, és elmondja, hogy ő nem akarja ezt az Istent, és elmondom neki, hogy nézd, ha olyan az Isten, ahogy te gondolod a te fejedben, azt az Istent én se szeretném. És ebben tökéletesen egyetértünk, akkor én is ateista vagyok, hogy van az Isten, amit te Istennek gondolsz. Ezért olyan borzasztó fontos, és ezért nagyon lényeges ez a rövid két vers itt a Bibliában, nem? Hogy mielőtt azt mondja, hogy annak dicsőség és hatalom mindörökkel, előtte bemutatja, hogy mi az Isten, és ezzel foglalkoznunk kell, és ebbe el kell mélyülnünk, és akkor tudjuk ezt mondani. És el kell mélyülnünk abban is, hogy mit cselekedett érettünk, és ez úgy bennünk kell lenni, és erre szeretnék mindenkit így fölhívni, hogy foglalkozzon azzal, hogy milyen az Isten, és foglalkozzon azzal, hogy mit tett az ő életében, a saját életedben az Isten, mi az, ami lehetőségeket megnyitott, mi az, amit rád bízott, mi az, amit elvárt tőled, mi az, amit szeretne az életedben elérni, és ezt ne úgy, hogy nem is tudom, hogy úgy leülsz és kitalálod, hanem olvasod a Bibliát fedéltől fedélig, foglalkozol vele, nézed, hogy tényleg mi az, amit az Isten bizonyságot tesz, és úgy nyitott szívvel jársz körbe a világban, és akkor fog megragadni, és akkor tudod elmondani azt, hogy annak dicsőség, hatalom mindörökkön örökké szívből. Ámen. Köszönjük, hogy foglalkozhatunk az igéddel. Köszönjük azt, hogy adod a szombatokat, amikor rád tudunk tekinteni, amikor végig tudjuk gondolni az életünket a te szemszögedből. Kérünk add meg, hogy most is, amikor rád néztünk, akkor add meg, hogy vágyébb legyen a szívünkben, hogy minél jobban megismerjünk téged, minél jobban megismerjük a te tetteidet itt a Földön, minél jobban megismerjük, hogy te milyen vagy, mert a te megismerésed, ami örök életünket jelenti, ami boldogulásunkat jelenti itt a Földön, és a bejutásunkat a mennybe. Kérünk, segíts meg minket ebben, és add meg, hogy akik itt vagyunk, mindannyian ott lehessünk majd a örök otthonunkban. Amen. Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk végig.